Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió családját. A Veszprémi stúdióban vagyunk most Fődi Gábor technikusunkkal, Szabadka Ödön doktorúrral, nőgyógyásszal, és folytatjuk a Gyermek áldás című műsor sorozatunkat. A Gyermek áldás. A mai napon a különféle vallásoknak a nézeteit fogjuk végigvenni. Arról, hogy hogyan viszonyulnak a gyermekhez, vagy a gyermeki, a magzati élet megszakításához, és tulajdonképpen egyes országok, Európa és amerikai földrészen lévő országok gyakorlatát, a jogi gyakorlatát fogjuk áttekinteni. A napokban indult el a sorozatunk egyébként, és márciusban egy 3 napos gyermek áldásról szóló műsort tartottunk a Mária Rádióban. Én elég sok üzenetet kaptam SMS-ben, meg e-mailben, de a legszebb talán egy levél volt, amit egy tegnap, amikor bementem a rádióba, ott várt az asztalon egy levél, valaki behozta személyesen. A korát nem tudom meghatározni, az írás alapján ilyen 50 körüli hölgy lehetett, amiben nem csak arról ír, hogy mennyire szüksége volt erre a műsorra, hanem arról ír, hogy mennyire szüksége lett volna 25 évvel ezelőtt erre a műsorra. Mert a levél végén, össze is volt maszatolva a levél egyébként láthatóan, tehát, hogy ottan valami a könny is kifolyt a írás közben, arról írt, hogy 3 gyermeke veszett így el, és utána meg nem lett gyermeke a 3 után. És ezt igazán azt, hogy életet áldozott, ezt a ilyen 40 éves kora körül értette meg. És ezt csak azért mondom, hogy ennek a műsornak a jelentősége az, hogy ha csak egyetlen egy döntés megszületik egy gyermek mellett, már megérte, hogy műsort készítünk a Gyermek áldás címmel. Nos, még egyszer szeretettel köszönöm a szolgáltát Fődi Gábornak, és köszönöm Szabadka Ödön doktor úrnak ezt az áldozatos munkát, hogy most már nem tudtál, a 10. műsort készítjük el. Nos, kezdjük el a mai beszélgetésünket. A nagy világvallások hogyan viszonyulnak a magzathoz és a magzati élet megszakításához? Egyáltalán gondolkodnak-e erről? Vegyük például a buddhistákat.
Én is köszöntöm szeretettel a Mária Rádió hallgatóit. Én egy általános felvezetővel kezdeném, természetesen aztán a nagyvilágvallásoknak a véleményét, illetve hát állásfoglalását elemeznénk, de nem található, talán értelemszerűen nem található egyetlen megnyilatkozás sem a nagyvilágvallásokban, amely egy az egyben kritika nélkül bármilyen összefüggésben az abortusz párti lenne. Ez talán egyértelműen érthető, sőt, a mai, majd a később a műsor másik felében, a mai modern államok szabályozása is tulajdonképpen ebből indul ki, aztán majd látjuk, hova vezet. Kezdjük tehát akkor a buddhista tanítással. Előre kell bocsájtanom, hogy nagyon örülök, hogy beszélgetés zajlik, nem egyéb tudományos előadás igénye, mert értelemszerűen a buddhizmust, amelyet egyetemen oktatnak, az kapásból érteni bármilyen vonatkozásban nagyon nehéz. Evel együtt, amikor én tájékozódtam a buddhista tanításnak az abortusszal kapcsolatos nézetéről, az általam vélt általános nézetét tudtam megragadni, ami nagyjából az én értelmezésem szerint arról szól, hogy a buddhizmus szempontjából a végső megértése a kulcs a megvilágosodáshoz, a lét kényszereiből való megszabaduláshoz, a belső béke megvalósításához. Majd továbbiakban egy fogalmat, a viszonylagos fogalmát elemzi, ami már közelít a majdani foglaláshoz. Hangsúlyozom, ezt én abortusszal kapcsolatos buddhista tanításnál találtam, amiről most beszélek. Tehát viszonylagos szinten a kölcsönös függőség felismerése a cél, annak belátása, hogy minden dolog függ a saját okaitól, körülményeitől, függ attól, hogy éppen milyen társadalmi normák terjedtek el, milyen tudományos elképzelések uralkodnak, sőt, milyen társadalmi réteg uralkodik. A viszonylagos szinten tehát a viszonyok felismerése, valamint a nem ártás elve az irányadó, ennek révén válhatunk képesség azt megérteni, hogy milyen a helyes cselekvés, és így jutatunk el a külső béke megvalósításához. És egy kicsit összegzi a véleményét a írás, hogy mint minden viszonylagos jelenség, az abortusz is, ennek kapcsán pedig a fentiek szerint érdemes gondolkodni. Én úgy érzem a fentiekből egyértelműen a nem ártást és a viszonylagos okainak felismerését véltem kicsendülni, ami nyilvánvaló a nem ártásból, hogy ne történjen ilyen műtét.
Ha jól értjük a buddhista gondolkodást, így nagyon messziről és nem elmélyedve ebben, az a benyomása az embernek a buddhizmusról, hogy az hagyni akarja a dolgokat a maguk útján és a maguk belső élete szerint kifejlődni, és ne avatkozz bele erőszakkal, és ne akard megváltoztatni azt, ami egyébként megy a saját ügye szerint a világban. Ezt azzal is kifejezi, hogy te, mint ember, aki be tudsz avatkozni, általában a vágyaid, a kívánságaid szerint avatkozol bele. Ahhoz, hogy ne avatkozz be, mindenek előtt told vissza a vágyaidat. Ugye ez valamilyen alapüzenet, hogy azt fékezd meg, és hogyha megfékezed, akkor a dolgoknak a természetét látod. És ehhez hozzátartozik ez a hívjuk pacifizmusnak, szóval az, hogy békét mindenütt, ez egy alapüzenete valószínűleg a buddhizmusnak, ami a nem avatkozok bele, tehát nem csinálok konfliktust, és nem ártani a meglévő dolgoknak. Ebből számomra egyértelműnek tűnik, hogy a buddhizmus az élet pártján van, ha már elindult az élet, akkor annak ne szabjunk gátat, és ne a saját vágyaink szerint szakítsuk meg, mondjuk. És különösen egyetértek veled abban, hogy ez a nem ártás elve valószínűleg egy kulcs mondata a buddhista gondolkodásnak az abortusszal kapcsolatban.
Így igaz. Én szintén ebben a témakörben készülődve, továbbra is hangoztatva a hozzá nem értésemet, mert hiszen ez ebből a szempontból, ahogy előbb említettem, egy nagyon széles körű tudást igényelne, de mindenképpen nagyon szimpatikus volt, amikor olvastam, hogy a szenvedését az embernek is állandóan ez a saját meg akarom csinálni, és a saját fejem után való törekvés okozza, amennyire én ezt kiolvashattam.
Igen. Mondjuk majd később megvizsgáljuk, vagy keresünk példát arra, hogy a buddhista gondolkodás hogyan jelenik meg aztán a gyakorlatban, de most menjünk tovább esetleg, hogyha még akarnál a buddhista dolgokkal foglalkozni, ha nem, akkor nézzünk egy másik szélesen elterjedt vallást.
Talán azt én érdemesnek tartom kihangsúlyozni, hogy akikről beszélünk, az Magyarországon minden vallási felekezetnek van képviselete, és így a Krisna hívők tudását ebben kapcsolatban, nevezzük nyugodtan szilárd állásfoglalását is, sikerült megtalálnom. Egy idézettel kezdem, ami ide vonatkozik, hogy amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, mármint az ember testében, gyermekkortól serdülőkorán át az öregkorig, a halál pillanatában egy másik testbe költözik. A józan ember azonban ez mind nem téveszti meg, az eféle változás, mondja Krisna egy megfelelő gitában. De hogy jut a lélek az új testbe? Erre is van válasz. Testünk a szexuális érintkezés egy bizonyos pillanatában keletkezik, ez teljesen érthető, az előző részekben is ugye mondtuk a fogantatás pillanatától, az apa undó sejtje egyesül a pete sejttel, felveszi egy kis borsó formáját, és az élőlény, a lélek ebben a formában talál menedéket. És mivel menedéket talált, keze, lába, szeme, stb. Fejlődik, ez utóbbi most idézet volt. Tehát kifejti a tanítás, hogy mindez a 7. hónapban lesz teljes, mármint a fejlődés, 9. hónapban pedig meg is születik, a kis lény kijön az anya méhéből, és a magzat azért tud fejlődni, mert a lélek jelen van. A lélek nincs jelen, nincs fejlődés. Mindenből megismerhetjük a magzat a fogantatás pillanatától autonóm személyének tekinthető. Így aztán a terhesség megszakítása, az abortusz, a magzat megölése, gyilkosság, ami magától értetődően tilos.
Ezt mondja a Krisna.
Igen.
Hívő ember, és ezt mondja a Krisna tanítás. Tehát ugye ez, ha jól értem, azt mondja, hogy a Krisna tudatú ember abban gondolkodik, hogy a lélek vándorol, és a lélek örök. Új és új alakokat ölthet, de a lélek örök. Az új alakot akkor ölti, amikor elkezdődik az élet, azzal egy pillanatban. Ezzel a mi fogalmaink szerinti azonos logikát követ, hogy az élet a fogantatással kezdődik, abban a pillanatban megkezdődik, lelke van, mi is ezt gondoljuk, attól a pillanattól kezdve, ő azt mondja, hogy beleköltözik egy bolyongó lélek, elfoglalja ezt az alakot, és mivel lélek és test egysége elindul, hát így egy kerek emberi élet az, ami
fejlődik, ahogy itt az előbb mondta, és ezért az első pillanattól védendő, és a megölése az tilos. Még ki is fejti részletesebben a lelkész úr az írásában, hogy szokás hivatkozni arra, hogy a nő joga, hogy eldöntse, hogy megszüli a gyermeket, hogy a terhességét megtartja el. Ez aggályos, mert az ember nem tulajdonosa a testének. Öngyilkossággal, amit öngyilkossággal elpusztít, abortusszal szintén egy életet pusztít el, hanem csak használatra kapja. Én azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk többes száma. Kapjuk a testünket Istentől használatra, aki mindennek a tulajdonosa. Lám-lám, egy tőlünk talán kevésbé ismert okanként távolabb álló vallás mennyire közeli tud lenni a mi hitrendszerünkhöz.
Nagyon érdekes. Tehát a Krisna tudatú ember azt vallja, hogy az élet megkezdődik a fogantatással, lelke van a fogantatástól kezdve, és a fejlődését ez adja, hogy lélek van benne, és egyidejűleg azt is kijelenti, hogy nem rendelkezhetünk más élete felett. Nagyon jó. Nézzünk akkor a mi gyökereinkre. Nézzük, mit mond a zsidó gondolkodás a abortuszról.
A zsidó vallás a Biblia leírásait keresi először, megállapítja, hogy a Mózes első 5 könyvében nincs utalás a terhesség, egész pontosan a abortusszal kapcsolatos dolgokra. Közvetett utalások viszont nagyon sok van, kezdve a szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet parancsától, és ez a kötelesség, amely az örökkévaló azt kívánja, hogy belakjuk, miként írva van Jézsua 45 könyvében, és nem pusztaságnak teremtette, hanem a földet, hanem arra, hogy lakják. Ezek sajátságos módon, én nézetem szerint nagyon helyesen, másik oldalról közvetett módon adja a parancsot, hogy ne vegyünk el életet, hiszen akkor ezek a Istentől kapott parancsok nem tudnak teljesülni.
Azt jelenti, hogy a Mózes 5 könyvének eszébe se jut az a helyzet, hogy valaki meg akarja szakítani az életet, mert hiszen a parancs az éj, és töltsd be a földet, és szaporodj és sokasodj, tehát föl se vetődik valószínűleg, gondolhatjuk így, a zsidó vallásban a magzati élet megszakítása.
Ez meggyőződésem, hogy ez így van. Aztán írja tovább a rabbi, ahol én megtaláltam ezeket a tételeket, hogy írja, hogy de mint mindig, itt is a részletekben rejlik a lényeg. Konkrét esetben mindig érdemes hozzáértő rabbi véleményét kérni, így ebben az ügyben is, viszont vannak főszabályok. Az embrió potenciális ember, ezért tilos vérét ontani. Azonban csak potenciális ember, tehát ha ami közte és az anya élete közt kell választani, akkor az anya élete mindenképp előbbre való. Egészséges embrió abortusza teljességgel tilos, mivel potenciális ember, és a legtöbb magzat meg is marad, ha nem éri károsodás. És végül további vélemények azon állásponton vannak, hogy 40 napos terhesség előtt az embrióra vonatkozó tétel kevésbé szigorúak, hiszen 40 napig csupán víz az. Ezt most a Talmudból részte a cikk szerzője. Ezt, mivel így a mélységében szintén nem vagyok ennek a vallásnak az ismerője, azért itt is ugye a potenciálisan egészséges, amit persze csak a mai diagnosztikával lehetett egyáltalán ma már megmondani, hogy azzá válik egy magzat vagy sem, de annak a elvétele teljességgel tilos, és nem szabad azért azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy közvetve egy vetélési formát Mózes könyvében is megtalálunk rendkívül tilalmasnak. Nagyon érdekes módon a veszekedő, verekedő férfiak, ha megrúgnak egy terhes nőt, és ő vetél, világra hozza magzatát, akkor ha a magzat életképes és tovább tud fejlődni, hát ez úgy van, hogy nyilván az izgalomtól egyébként egy szülés indul meg, akkor nem tartozik csak bírsággal az illető, viszont ha a magzat meghal, akkor a szemet szemért elvérvényesül, és halálért kiállt.
A zsidó vallásban tehát azt szűrjük le, reméljük nem tévedünk ebből, hogy olyan fontosnak tartja az életet és az élettel a föld megtöltésének parancsát, hogy föl se vetődik a magzati élet megszakításának gondolata. Ugye erre közvetetten utal az esetleges baleset, vagy bűncselekmény, vagy nem tudom micsoda, amit a szemet szemért, fogad, fogért elv alapján büntet. És kimondja ezek szerint a rabbikus tudás, hogy mivel az embrió az potenciális ember, mi azt gondoljuk egyébként, hogy ember, de mivel potenciális ember, ezért teljességgel tilos az egészséges magzat megszakítás, életének a megszakítása. Az egy sajátos megjegyzés ez a 40 nappal, ez valószínűleg egy adott társadalmi tudást tükröz, feltételezem, de ebben sincs egy megengedés, csak egy valamilyen megállapítás az élet folyamatáról. No, hát hogyha az eddigieket megnéztük, a buddhizmus a ne avatkozz be és ne árts elve miatt, a Krisna tudatú ember a lélek és a test egysége miatt, és ahol az élet megjelenik, ott a lélek beköltözik, és azt nem szabad hozzányúlni ahhoz az élethez. A zsidó vallás pedig az élet védelme, és főleg a töltsétek be, szaporodjatok, sokasodjatok alapelv alapján, hát nem nagyon engedi meg a magzati élet megszakítását.
Tévedés jogát állandóan fönntartva, és ez nagyon fontos, mert én nagyon remélem, hogy nálam sokkal, de sokkal szakértőbb fülek is hallgatják ezt a műsort. Tudni kell ebben a beszélgetésünkben, hogy okosak úgy próbáltunk lenni, amit leírtak ezek a vallások, iratok, és hát ebből nyilvánvalóan a következtetések levonása lehet, hogy merész, de a miénk.
Igen, és ugye azt hozzá kell tenni, hogy a mi beszélgetésünk nem egy távolságtartó hideg beszélgetés arról, hogy most akkor mi történjen a magzati élettel, hanem azért csináljuk ezt a beszélgetés sorozatot, hogy mi magunk is megértsük, hogy az élet, az emberi élet megkezdődik a fogantatás pillanatától, ezért azt minden szempontból védelem illeti meg, és minden gyermeknek meg kéne születni. Tehát ez a mi álláspontunk. Tehát mi lehet, hogy itt kiolvasunk olyanokat a világvallások tanításaiból, amit ki akarunk olvasni. Azt akarjuk alátámasztani, hogy lám-lám, a buddhizmus is, a Krisna tudatú emberek is, meg a zsidó vallás is azt mondja, hogy hagyd meg az életet.
Egyértelműen én is így gondolom, és általában is igaz, hogy az embernek arra van füle, amit hallani is akar, saját nézetrendszere szerint, de én azt hiszem, hogy a nagyvilágvallások, akik a szentírásaikból a szent írás, később szent írásként is mondhatjuk, indulnak ki, nem is lehet más, mint az élet párti.
No, akkor menjünk a mi vallásunkra. De még mielőtt megnézzük a kereszténység gondolkodását, az egyisten hívő vallások közül foglalkoztunk a zsidó vallással. Mielőtt a kereszténységgel foglalkozunk, érdemes az iszlámmal is foglalkoznunk, mert egyistent hisz, és szintén a könyv népének mondja magát.
Az iszlám vallásról, amikor kerestem én az anyagot, egy dr. Tóth Csilla muszlim hittoktató írására találtam. Ő úgy kezdte, hogy a téma tárgyalásához két alapelv ismerete elengedhetetlen. Hogy az iszlám vallásban az emberi élet kiemelkedően fontos, idézi el, aki életben tart valakit, olyan az, mintha az összes embert életben tartotta volna. Ez a Koránból való idézet. A gyermek megölését tiltja a Korán. Idézet, ne öljétek meg a gyermekeiteket szegénységtől félve, mi elláttunk benneteket és őket. Nem lehet nem észrevenni azt a áthallást, amit Krisztus mondott az aggodalmaskodásról, a félelemtől, hogy esetleg bajunk lesz, rá kellett bízni magunkat. Itt is a mohamedán vallásban, ha úgy tetszik, a Korán erre biztat. Majd a konklúzió egyértelmű, éppen ezért az elektív abortusz egészséges anya és életképes magzat esetén súlyos bűncselekménynek minősül a vallásunk szerint, egyértelmű a gyilkossággal, tehát tilos.
Az iszlám is tesz két megszorítást ezek szerint, hogy a életképes magzat és az anya egészsége. Ha ezek az anya egészsége, az anya élete és a magzat életképes, akkor abszolút tilos beavatkozni az élet folyamatába. Nem tudjuk, hogy ezekben az esetekben mit mond az iszlám, amiket megszorításként tesz, de nekünk, akik amellett akarunk érvelni, hogy az emberi élet megkezdődik a fogantatással és az élet szent, ez valószínűleg elegendő. Összefoglalva a mai napon, mire jutottunk? Eddig négy jelentős vallásnak a gondolkodását néztük meg. A buddhistákét, a Krisna tudatukét, a zsidó vallást és a iszlám vallást. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy mindegyik egyértelműen életpárti, nem csak, hogy életpárti, hanem a legtöbbje direkt kimondja a tilalmat a magzati élet megszakítására is, vagy nagyon könnyű kikövetkeztetni a különféle tanításokból ezt. A mai napon a nagy világvallások magzati élettel kapcsolatos álláspontját is ismertettük. Szabadka Ödönnel beszélgettünk Veszprémben, a Mária Rádió stúdiójában. Hálás szívvel köszönöm Szabadka Ödönnek a felkészülését ehhez a beszélgetéshez, Földi Gábor technikus munkatársamnak pedig a segítségét, Szabó Tamás pedig megköszöni a hallgatók figyelmét. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot.
Hírek.
Éve jött létre az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa.